Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. Március 8-a a Nemzetközi Nőnap, azaz a Női Egyenjogúság és a Nők Emberi Jogainak napja. Míg mi a nőnapi virágainkban gyönyörködünk, addig Ukrajnában sok nő az Oroszország ellen vívott háborúban harcol. Hogy miként jutottak el a nők a tűzhelytől a katonaságig, erről beszélgetünk Szigeti Ambrus Nikolettával, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjével. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
Üdvözlöm a hallgatókat.
Mi indította el a nők tényleges emancipációját, a tömeges munkavállalását, ez az első világháború idejére tehető?
A női munkavállalás az már ugye korábban is megvolt, hiszen ugye a nők bizonyos társadalmi rétegekben korábban is vállaltak munkát, főképp az alsóbb társadalmi osztályok tagjai közül. Viszont az, hogy a nők tömegesen kezdjenek el munkát vállalni, az már az 1900-as évek második felére tehető, illetve az első világháború idejére. Az első világháború során felértékelődött a munkavállalóknak a száma, hiszen ugye a férfiak nagyrészt a hadszíntéreken voltak, a fronton szolgáltak. És ahogy húzódott a háború, ugye egyre inkább kristályosodott az, hogy ez nem egy villámháború lesz, ahogy annak idején ezt a történelmi szereplők beharangozták, hanem egy hosszan elnyúló harci konfliktus, amire fel kell készülni a hátországokban is, és további utánpótlást kell generálni a munkaerő piacon is. Ennek érdekében az első időszakokban még nem annyira alkalmaztak női munkaerőt, hiszen volt még elég férfi, viszont ahogy húzódtak a harcok, ugye nőket is be kellett állítani a munkaerőpiacra, és olyan feladatokat kezdtek ellátni, amit addig azt gondolták nagyon sokan, főleg a döntéshozók, hogy ezt csak a férfiak tudják ellátni. Itt most gyári munkákra, üzemi munkákra kell elsősorban gondolni, tehát olyan munkára, ami nehéz fizikai munkával jár.
De hát nem volt mit tenni, nem voltak férfiak, ők a fronton voltak, muszáj volt a nőknek.
Pontosan. Nem voltak olyan lehetőségben, hogy döntsenek arról, hogy ők ezt el akarják-e végezni, ezt el kellett végezni ahhoz, hogy a hátországokban valamelyes biztosítva legyen az utánpótlás, illetve hát ugye a katonáknak is ki kellett küldeni a további utánpótlást a hadtáphoz, illetve a különböző katonai felszerelésekhez, és ehhez viszont szükséges volt az, hogy a termelés ne tudjon leállni, tehát hogy folyamatos legyen az ellátás. És ennek érdekében egyre több nők kezdtek el a különböző munkahelyekre elhelyezni, ami azonban nem jelentette azt, hogy ezek a nők vállalhattak katonai szolgálatot is például. Tehát az első világháborúban jellemzően még csak az egészségügyi feladatokat vagy a hadtáp feladatokat láthatták el közvetlenül a háborús zónákban. Aztán ez a későbbiekben természetesen megváltozott és fokozódott.
Mikor a második világháború idején változott ez? Gyökeresen meg?
Igen, tehát a két világháború között azért már egyre erőteljesebbek lettek a különböző női mozgalmak is. Itt ugye a választójogi rendszer is már elindult egy erős teljes fejlődésnek, és ez előrevetítette azt, hogy a nők képesek és tudnak is megfelelően helytállni ahhoz, hogy a gazdasági életbe is bekapcsolódjanak. Aztán a második világháború pedig meghozta azt a változást, hogy itt már bevetettek nőket is a különböző harci feladatoknál.
Ugye az első... harcolók, katonák voltak a nők.
Így van, a nők már teljesen ott voltak úgymond a harcokban, és az első ilyen bevetés tulajdonképpen 1941. október 8-án volt, amikor Sztálin parancsot adott 3 női egységnek a bevetésére, és ezzel alakult meg az 588-as északai vadászbombázó ezred, ezzel pedig a Szovjetunió vált az első olyan országgá a világon, ahol a nők közvetlenül harcoltak a második világháborúban. Ebben egyébként nagy szerep volt Mária Raszkovának, aki a szovjet légierő első női navigátora volt, ami már önmagában is egy elég nagy szám, főleg ebben az időben, és nagyon sok távrepülési rekord is fűződik a nevéhez, tehát mondhatjuk, hogy ő volt a szovjet Amelia Earhart ebben az időben. Ez a női hadtest viszont nagyon nehezen tudott elindulni a tényleges harcok útján, tehát hogy ténylegesen részt vehessenek a háborúban. Nagyon sok nehezítő akadály került eléjük. Éjszaka boszorkányainak nevezték egyébként őket, ezt a 3 női hadtestet, és kezdetben a különböző felkészüléseket mezőgazdasági repülőgépeken végezték el, mivel nem biztosított számukra a szovjet hadsereg semmilyen konkrét katonai repülőgépet.
Tehát azért a hátrányos megkülönböző ott azért nagyon volt.
Így van, tehát elismerték azt, hogy a nők részt akarnak venni a háborúban, elismerték a segítő szándékukat, viszont nagyon tevőlegesen nem tettek hozzá ahhoz, hogy ténylegesen tudjanak a háborúban harcolni.
Akkor be sem vetették végül őket?
Bevetették őket, sőt, azt mondhatjuk, hogy nagyon sikeresek voltak a bevetéseik, mivel 42. júniusa és 1945. májusa között 30 ezer bevetésben vettek részt, ami azért egy elég magas szám, és ebben a 30 ezer bevetésben több mint 23 ezer tonnányi bombát dobtak le a németekre. Az éjszaka boszorkányai közül pedig a hadtest tagjai 24-en kapták meg a legrangosabb szovjet kitüntetést, a Szovjetunió hőse címet, miután véget ért a háború. Tehát összességében azt mondhatjuk, hogy a szovjetek bár kétkedően álltak hozzá, hogy a nők milyen módon tudnak majd harcolni és részt venni aktívan ezekben a háborús cselekményekben, mégis sikerült bebizonyítaniuk a hölgyeknek, hogy ők igenis rátermettek és képesek harcolni a háborúban.
Más nemzet hadseregeiben is próbálkoztak a nők bevetésével, vagy ez teljesen a szovjetekre maradt a II. Világháború idején?
Elsőként a szovjetek voltak azok, akik ezt felhasználták lehetőségként, viszont a jugoszláv népfelszabadító hadseregben is harcolt 100 000 női partizán, akiket partizánkának is neveztek, tehát nem volt egy egyedi dolog. Ugyanakkor a legtöbb országban a nőket inkább, hogy már említettük is, a hadtáv vagy az egészségügyi részlegre korlátozták, illetve inkább a háttérmunkákban segítettek, tehát kevésbé voltak jelen a közvetlen harcoknál.
Akkor a II. Világháború megnyitotta a nőknek az utat a hadseregbe, vagy inkább a tömeges katonai szerepvállaláshoz még mindig évtizedekkel lettek?
A II. Világháború lezárását követően az elsődleges nehézséget ugye az okozta, hogy újra kellett építeni nagyon sok mindent, újra kellett építeni a gazdaságot, az épített különböző károkat, amik történtek a háború után. Így a nőknek a katonai szerepvállalása ismét egy kicsit eltolódott még egy néhány évtizeddel, hiszen elsődleges volt az, hogy a gazdaság működőképes legyen, a társadalmat újra kelljen indítani, tehát ismételten olyan problémák vetültek fennszére, ami háttérbe szorította a női egyenjogúság és a női jogok kérdését, ezzel együtt pedig a nők katonai szerepvállalásának lehetőségét is. Mindazonáltal a 60-as, 70-es évek emberi jogi mozgalmai már előrevetítették azt, hogy a női jogok is előtérbe kell, hogy kerüljenek, és fontos volt, hogy ezekkel is minél hamarabb úgy kezdjenek el foglalkozni, hogy egyenlőséget biztosítsanak a nők számára, akár az ilyen férfias szakmákban is, mint a katonaság.
És akkor a 60-as, 70-es évektől már harcoló katonaként is csatlakozhattak nagyobb számban a nők a különböző nemzeti hadseregekhez?
Elsősorban inkább a katonai kiképzésben vehettek részt egyes országokban. Ugye például az USA-ban már 1901-től beléphettek a nők a hadsereg feladataiba. Itt is ugyan kezdetben ápolói és hadtápmunkákat végezhettek, viszont a II. Világháború során például már híradósok lehettek, helikopterpilóták és harckocsi szerelők is. De ha visszagondolunk, akkor az angliai helyzet is nagyon hasonló volt. Tehát ott a II. Világháborúban például a tavaly elhunyt Erzsébet királynő is járműszerelőként dolgozott, tehát úgymond hozzátett a háborúnak a sikerességéhez. A 60-as, 70-es években pedig inkább a képzésük volt az, ami előtérben került, illetve az, hogy a nők jogot formáltak arra, hogy részt akarnak venni ebben is, és szerepet szeretnének vállalni a katonai szolgálatokban is.
Most a szerződéses katonák vagy a sorkatonák között mennyire gyakoriak a nők, hogyha globálisan nézzük?
Globális tekintetben most már elég magas a számuk, tehát ez folyamatosan növekedett. Egyrészt ugye a NATO eléggé kiterjesztette ezt a lehetőséget is, illetve az ENSZ részéről is folyamatosak az ilyen törekvések. A 70-es évek végén kezdődött el az ENSZ-nek egy globális nők hátrányos megkülönböztetésének felszámolását célzó jogszabályi háttér kidolgozás, ha mondhatjuk így, illetve különböző nemzetközi szerződéseknek az elfogadása, amelyek elősegítették azt, hogy a nők a későbbiek folyamán akár katonai feladatokat is elláthassanak. Ugye 79-ben került elfogadásra a nők elleni hátrányos megkülönböztetés felszámolásáról szóló egyezmény, ami részletesen foglalkozik akár ezzel a témával is, illetve ezt követően létrehoztak bizottságot a nők előmenetelével foglalkozóan, és legutóbb pedig ugye 2005-ben került megalapításra az ENSZ nők helyzetébe hozásával foglalkozó szakosított szerve, ami egy koordináló bizottságként működik. Tehát ennek révén és ennek segítségével folyamatosan növekedhet a női állomány akár a katonai szférában is.
Ez a Geotrendek,
az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem továbbra is Szigeti Ambrus Nikoletta, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője, akivel a nők katonai szerepvállalásáról és az addig vezető útról beszélgetünk. Szóba került itt az ENSZ, számos ENSZ misszióban is szerepet vállalnak a nők, ott vannak ezekben a missziókban. Mennyire gyakori az ő jelenlétük, szerepvállalásuk ezekben?
Az elmúlt évek során egyre nőtt a női katonáknak a száma a különböző ENSZ missziókban. Jelenleg azt láthatjuk, hogy majdnem minden misszióban szerepelnek női tagok is. A legtöbben egyébként a libanoni, a közép-afrikai köztársaság területén végzett missziókban, valamint ezen kívül a dél-szudáni térségben vannak jelen, és békefenntartóként próbálják a helyzetet stabilizálni.
Tehát itt fegyveres katonákról beszélünk.
Így van, tehát ezek a hölgyek kiképzést kaptak, megfelelően részt vettek egy elég hosszú úton ahhoz, hogy idáig eljuthassanak, és természetesen mindenben egyenlőként kezelik őket a férfi társaikkal.
A jelenlegi katonai konfliktusokban is harcolnak nők, például az orosz-ukrán háborúban jelen vannak harcoló katonaként is a hölgyek?
Így van, tehát 2020 óta elérte számuk a 32 000-et, ez az összkatonai ukrán létszámnak a 15,6%-át teszi ki, és ez előrevetíti azt is, hogy a jelenlegi háborúban még több nő vállal szerepet. 2014 óta egyébként felértékelődött ez, és nagyon sokan döntenek amellett Ukrajnában a nők közül is, hogy elvégzik akár a katonai pályát, akár pedig belépnek a háborúba közvetlenül. Jelentős részük egyébként civil azoknak, akik most nőként harcolnak Ukrajnában. Ez azt is jelenti, hogy nem rendelkeznek semmilyen katonai múlttal, és szükség van egy rövid kiképzésre ahhoz, hogy őket be tudják vetni ezekben a harcokban. És egyben felveti azt a kérdést is, hogy ezek a nők így mennyire tudnak megfelelő módon részt venni ezekben a harcokban, hogyha csak egy ilyen rövid kiképzésben vesznek részt. Többségükben egyébként a háttérmunkákban alkalmazzák az ilyen civileket, de nagyon sok van közülük olyan is, akik olyan helyen tartózkodnak, akiket élesben kell bevetni, és ezért nagyon fontos az, hogy ez a képzés mennyire nyújt számukra gyakorlati tudást.
Az, hogy esetleg az orosz hadseregben nők harcoló katonaként részt vesznek, erről semmilyen információnk nincs. Lehetséges ez, hogy nők is harcolnak az oroszok oldalán?
Természetesen lehetséges, tehát a nők számára ugyanúgy megvan adva a lehetőség arra Oroszországban is, hogy katonai pályára lépjenek.
Van, ahol a sorkötelezettség is vonatkozik a nőkre, tehát be kell vonulniuk kötelezően és teljesíteni egy alapkiképzést?
Igen, tehát a legtöbb fejlett országban inkább önkéntes ez a szerveződés, viszont vannak olyan országok a világon, ahol a sorkötelezettség nem csak a férfiakra, de a nők számára is kötelező. Többek között például Izraelben a 18 év feletti nőknek 2 évet kell leszolgálniuk az izraeli hadseregben. Észak-Koreában ez az idő 5 év, és a 17-30 év közötti korosztályra vonatkozik. Egyébként itt a leghosszabb az idő, amit le kell szolgálniuk. És vannak európai országok is egyébként a példában, tehát például Norvégiában 2014 óta 1 évet kell szolgálniuk a nőknek is. Érdekes Norvégia esetében, hogy ők az esélyegyenlőségi vonalat vették figyelembe, és azért kell a nőknek is kötelező sorkatonai szolgálatot vállalniuk, mert ők ezzel is biztosítani akarják a nők egy esélyegyenlőségét. Svédországban pedig 2018-tól lett visszaállítva a kötelező sorkatonai szolgálat, ami most már a nőkre is kiterjed, 9-12 hónap közötti időtartamra vonatkozóan. Svédország esetében pedig a geopolitikai helyzet változása volt az oka arra, hogy a nők számára is kötelezővé tették a szolgálatot.
Biztonsági kockázatot látnak mondjuk ki Oroszországban, és akkor ezért érdemes a nőket is besorozni. Gondolom hasonló a helyzet Izraelben is. Ott is biztonsági oka van ennek.
Igen, igen, tehát Izrael esetében is minden esetben figyelembe kell venni, hogy az adott országnak milyen döntési háttere volt ebben a döntés meghozatalában. Svédországban is, Izraelben is ezt mondhatjuk, hogy itt geopolitikai okok voltak. Norvégia tulajdonképpen az egyetlen, ahol az esélyegyenlőségi okokat vették figyelembe. Kötelező női sorkatonossággal viszont az országoknak azt is figyelembe kell venniük, hogyha saját maguk döntenek a nők besorozása mellett, akkor megvan a veszélye a születési számok romlásának is, hiszen figyelembe véve, hogy ez egy aktív korú női lakosság, a női katonák ugyanúgy eleshetnek a harcokban, és ezzel hosszú távon pedig hatással lehet a demográfiai adatokra is. Tehát például a jelenlegi orosz-ukrán háborúban azok a nők, akik részt vesznek a harcokban, és netán elesnek benne, és sajnos ilyenre is van példa, ők már ugye az ország demográfiai mutatóit nem tudják javítani. És figyelembe véve azt, hogy mennyi menekült távozott eddig az országból, az ott maradottak jelentős része pedig inkább idősebb, nem várható, hogy a háborút követően egy demográfiai fordulat következne be, hanem inkább ezeknek a számoknak a javítását fogják majd célozni.
Magyarországon mióta csatlakozhatnak a honvédséghez a nők?
Magyarországon egy elég hosszú folyamata volt annak, hogy a nők katonai pályára léphessenek. Az első magyarországi törvény az 1960. évi honvédelmi törvény volt, amelyben a honvédelmi kötelezettséget kiterjesztették a magyar állampolgárságú nőkre is. Ennek alkalmazására azonban nem került sor az egészségügyben dolgozó nők kivételével, és ezt a törvényt egészen 1993-ig hatályban is tartották, amikor eltörölték, illetve megszüntették ezt a női hadkötelezettséget. Ezt követően viszont a 90-es években egyre inkább elindultak azok a mozgalmak itthon, amelyek lehetővé tették, hogy a nők is jelentkezzenek katonai pályára.
Tehát akkor kezdetben csak háttérmunkára alkalmazták a nőket, fegyvert nem foghattak.
Így van, tehát az, hogy egy nő nem tudott részt venni például a katonai iskolákban és a katonai képzésekben, ez így előrevetítette azt is, hogy a szakmai és rendfokozati előrejutásuk blokkolva volt, tehát nem tudtak feljebb lépni a ranglétrán. Adminisztratív munkákat elvégezhettek, egészségügyi részlegen ugyanúgy dolgozhattak, tehát beléphettek magába a honvédségi testületbe, viszont a tényleges bevetésük az nem történt meg.
Ez mikor változott meg?
A 90-es években kezdődött el az a folyamat, aminek eredményeként a nők is végezhettek már Nemzetvédelmi Egyetemen. Ugye az első körben a Bolyai Főiskolára jelentkezhettek egyetemi képzésre, és 97-től indult el, hogy a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen is tanulhattak nők katonai ismeretekről. Az első katonai főiskolán végzett női tiszteket pedig 1998. augusztus 20-án avatták fel. Ennek egyébként nagy szerepe volt abban, hogy a NATO csatlakozásunk idejére esett mindez, és a NATO csatlakozás az pedig előrevetítette azt is, hogy a női szerepvállalás a katonai kötelékekben az megnövekedett, így mára elértük, hogy a NATO országok közül Magyarországon a legmagasabb a nők aránya a fegyveres erőkben.
Mekkora ez az arány, tudjuk, ugye például most toborzó kampányt is indított a honvédség ide, nőket is várnak, de tudjuk, hogy jelenleg hányan vannak a magyar honvédségben?
A jelenlegi pontos létszám az nem teljesen ismert, viszont 2018-as adat rendelkezésünkre állt, és aszerint 20% körüli volt a nők aránya a teljes honvédségben.
Egyébként a NATO ezt előírja, hogy növelni kell a nők arányát? Van valami arányszám, amit NATO tagországként teljesítenünk kell?
Egyre inkább előtérbe kerülnek azok a szabályozások, amik azt mutatják, hogy ezeket a kvótákat, nemi kvótákat bizonyos szempontból ki kell egyenlíteni. És előtérbe kell helyezni azt is, hogy a nők minél inkább tudjanak katonai szerepvállalást foganatosítani. Ugyanakkor nincsen erre előirányzó kötelező kvóta, tehát ez egy önkéntes alapú belépés, tulajdonképpen egy munkahelyválasztás, egy orientáció mind a nők, mind a férfiak részéről. Így erre vonatkozó kötelező kvóta nincs. Arra viszont van, hogy ha alkalmazzák ezeket a személyeket, akár nőket, akár férfiakat, akkor egy-egy létszámon belül hogyan kell elkülönüljön az arányuk.
Mennyire tartós a nők katonai szerepvállalása? És most már nem csak Magyarországra gondolok, hanem globálisan. Azt azért nehezen tudom elképzelni, hogy a gyerekvállalás összeegyeztethető lenne ezzel a hivatással. Vagy mennyire áldozatai a nők a seregben még mindig a hátrányos megkülönböztetésnek, vagy akár a szexuális visszaéléseknek?
Attól függetlenül, hogy a 70-es években elkezdődött egy erős nőjogi mozgalom, ezek a kérdések sajnos a mai napig napirenden vannak. Tehát mind a hátrányos megkülönböztetés, mind a különböző szexuális abúzusok, mind pedig a döntés, hogy a karriert vagy a családot válassza egy nő, ez mind a mai napig napirenden van, és meghatározó a nők szempontjából. A nők egyébként nagyon gyakran azért hagynak fel a katonai pályával, mert a családi kötelezettségeik hatással vannak a karrierjükre. Gyermeket szeretnének, családot szeretnének alapítani, esetleg a férjük vagy a családjuk, a hátterük nem engedi meg azt, hogy ők egy hosszabb misszióra külföldre települjenek. Előfordulnak ugye a különböző hátrányos megkülönböztetések a seregekben, nem úgy kezelik a nőket, ahogyan az egyébként elvárható lenne, tehát függetlenül attól, hogy mindenhol le van szögezve, hogy a nőket is ugyanúgy fogják kezelni, mint a férfiakat, ez nagyon gyakran nem történik meg így, és még mindig a gyengébb nemként vannak a hölgyek feltüntetve. Ezen kívül pedig van egy úgynevezett üvegplafon jelenség is, ami azt jelenti, hogy egy szakképzett személynek az előmenetele egy szervezet hierarchiáján belül csak egy bizonyos szintig lehetséges, és ez a vertikális szegregáció pedig a hátrányos megkülönböztetésből, a nemi, fai, eszmei alapon történő megkülönböztetésből fakad.
Ez azt jelenti, hogy például a katonaságban bizonyos rangnál feljebb nem találunk nőket, tehát ha most csak a magyar honvédségre gondolok, azért az előtérben lévő parancsnokok, főtisztek között én nem tudok nőt.
Nagyon sokat fejlődött, azért azt hozzá kell tennünk, tehát az elmúlt években rengeteget fejlődött a magyar honvédségnek is az ilyen irányú diversifikációja, viszont még mindig a legmagasabb tisztségeket férfiak töltik be. És ezt azt gondolom, hogy érdemes elfogadnunk, hiszen ez alapvetően egy patriarchális szabályok uralkodóak, és ez egy férfias szakma a honvédség. Így nehéz azt elképzelni, hogy például egy nő legyen a honvédelmi miniszter, de természetesen ez nem elképzelhetetlen, hiszen vannak országok, ahol...
Németországban is ez volt a helyzet, nem olyan rég.
Bár nem hosszú távon, de természetesen vannak erre is példák, hogy egy-egy nő ilyen fontos tisztséget töltsön be. Még azért kell egy kis idő, hogy ez teljes mértében megérjen. A nemzetközi missziókban is részt vesznek egyébként magyar katonanők, és sajnos áldozattá is váltak már korábban. 2010. augusztusában Afganisztánban hunyt el Papné Ábrahám Judit törzsőrmester, aki egy a konvojukat ért támadás következtében lelte itt halálát, és nem sokkal később pedig 2011. májusában szintén egy női katona vesztette életét Afganisztánban, Rótor Solya őrmester, aki férfitársával együtt egy autóbalesetet szenvedett a térségben. Ezen kívül viszont kitüntetéseket is kapnak szép számmal a női katonák. 2010-ben az év katonája címmel Kolozsiné Turcsáni Bolya százados is ki lett tüntetve többet magával, valamint 2020-ban két hölgy is megkapta a Magyar Érdemlen Lovak Keresztjének katonai tagozatát, Ballainé Krikker Zsuzsanna ezredes és Pálné Kudron Csilla alezredesek.
Szigeti Ambrus Nikolettát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét hallották. Adásunk visszahallgatható az infostart.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Varga Mónikát hallották.